Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés alapigéjét, amint egyházunk azt a mai ünnepnapra kijelölte, Szent Háromság ünnepére. Megírva találjuk Mózes 5. könyvének 6. fejezetében a 12. verstől a következőképpen. Vigyázz! Ne feledkezz meg az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Az Urat, a te Istenedet féld, őt tiszteld, és az ő nevére esküdj. Ne kövessetek más isteneket, a körülöttetek levő népek istenei közül. Mert az Úr, a te Istened, aki közöttetek van, féltőn szerető Isten. Fölgerjed ellened az Úrnak, a te Istenednek haragja, és kipusztít a föld színéről. Ne kísértsétek isteneteket az Urat, ahogyan megkísértettétek Masszában. Tartsátok meg hűségesen isteneteknek az Úrnak a parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit, amelyeket megparancsolt nektek. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban az egyházi esztendőről tanultunk az egyik hittanos csoportban. Ugye advent első vasárnapjával kezdődik, és a következő adventig tart egy egyházi esztendő. Üdvtörténeti esztendő tulajdonképpen arról szól, hogy mit tett az Isten értünk, hogyan váltott meg. Minden ünnep valami eseményhez, valami történéshez kapcsolódik. Karácsonykor megszületik az emberré lett Isten, az Úr Jézus, aztán különböző ünnepek, nagypéntek, keresztre feszítik, meghalt, húsvét feltámad, elküldi a Szent Lelket, és akkor eljutottunk a gyerekekkel Szent Háromság ünnepéig, és akkor kérdezte az egyik gyermek, hogy és ezen az ünnepen mi történt? Mert megszokta azt, hogy mindig valami történt, és azért van az az ünnep. És akkor hirtelen meglepődtem, hogy mi történt Szent Háromság ünnepén? Hát nem történt semmi. Tulajdonképpen most ünnepeljük magát az Istent, a Szent Háromság egyigaz Istent. Aztán azt mondtam a gyerekeknek, hogy tulajdonképpen ez az összefoglalás, amit megtanultunk, hogy kezdődik adventkor, és tart pünkösdig, most pedig úgy összefoglaljuk az egészet, hogy mit tett az Isten értünk. Az Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság egyigaz Isten. Hogy a teremtő és gondviselő Isten emberré lett, ugye ez is egy titok, amit emberi észre nem tudunk felfogni, de maga Jézus mondta, hogy aki engem lát, látja az Atyát. És azt is mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Aztán ünnepeljük több ünnepen keresztül, hogy Jézus mit tett értünk. A megváltás története az tulajdonképpen Jézus életének a története. És végül ott van pünkösd, hogy a Szent Lelket megkapjuk a szívünkbe, a lelkünkbe. És ez is egy titok, hogy magát Jézust kapjuk a szívünkbe, de mégis egy másik személyt, a Szent Lelket. Minden esetre az Úr Jézus mondja azt is, hogy veletek vagyok a világ végezeték, hogy ő maga van velünk, az ő Szent Lelke által. De fogalmaz úgy is, hogy elküldöm nektek, akit Atyám ígért, a Szent Lelket, és erőt kaptok. Szent Háromság ünnepe van, és azt ünnepeljük, hogy Isten felettünk, aki gondoskodik rólunk, Isten mellettünk, aki megvált bennünket, és Isten bennünk, aki megszentel és erőt ad nekünk. A felolvasott ige szakaszban Mózes egy dolgot hangsúlyoz. Az igazi Isten egy ismertetőjelét hangsúlyozza. Azt mondja a népnek, hogy az az igaz Isten, aki kihozott Egyiptomból, a szolgaságból. Miért hangsúlyozza? Mert a nép megszokta azt, hogy sok Isten van, úgymond. Ott Egyiptomban, ahol ők 400 esztendeig rabszolgaként éltek, sok Istenben hittek. Nagyon érdekes az ókori egyiptomi vallás. Amikor a gyerekeknek mesélek róla, hogy embertestű, állatfejű istenségek, akkor nagyon meglepődnek, hogy Marika, ez tényleg igaz? Tényleg így képzelték el, hogy ilyenek az Istenek? Milyen furcsa ez? És amikor az igazi Isten megjelenik Mózesnek, és Mózes kérdezi, hogy hát mit mondjak, hogy ki küldött, ki vagy te? Mert ugye sok Isten van, hát biztos meg fogják kérdezni, hogy a sok Isten közül melyik küldött, melyik akar megszabadítani. És erre azt mondja Isten, hogy Jahve, ez az én nevem, Jahve, vagyis magyarul vagyok. Vagyok, aki vagyok. Ebbe az is benne van, hogy értsd meg, Mózes, én vagyok, a többi nincs. A többi csak emberi kitaláció. Az igazi Isten az, aki megszabadított, megmentett, megváltott. Mózes mondja a népnek, ne higgyetek a többiben, ne higgyetek a környező népek isteneiben. Még akkor sem, hogyha ők vannak többen. Ez ne tévesszen meg benneteket, ne csapjon be benneteket. Azt mondják az emberek, hogy az az igazság, amiben többen hisznek. Soha nem így volt. Akik az igazságban hittek, azok mindig kevesebben voltak. Az igazi Isten az, aki erős kézzel kiszabadított benneteket a rabszolgaságból. Számunkra is így van. Mostanában is elgondolkozunk azon, meg elvitatkozgatunk azon, hogy melyik az igazi vallás a sok közül, melyik az igazi Isten. Hazánkban is egyre többen vannak, akik komolyan érdeklődnek, mondjuk keleti vallások, hinduizmus, buddhizmus iránt, egyebek iránt. Sokan vannak, akik azt mondják, hogy hát mindegyik jó. Mindegy, miben hiszel, csak higgyél valamiben. A hit a lényeg. Valóban így lenne? Hogyha valaki hamis dologban hisz, akkor csak elég a hit, és nem számít az, hogy hamis vagy igaz, amiben hisz. Én erre a jég példáját szoktam a gyerekeknek is mondani, hogy ott állsz egy folyóparton, egy befagyott folyónak a partján, akármilyen erős hittel hiszed, hogy átmész a jégen a túlsó partra, hogyha az a jég túl vékony, akkor nem fog megtartani. Hiába hiszel te olyan nagyon erősen, akkor is be fog szakadni alattad, és a vesztedet okozhatja. De hogyha a jég elég vastag, akkor meg fog tartani. És lehet, hogy meginog a hited, lehet, hogy gyenge a hited, lehet, hogy kételkedés kap el, és kételkedve gyenge hittel indulsz neki, hogy átkelj a befagyott folyón, de meg fog tartani. Jézus az igazisten, ha kicsi is a hited, ha gyenge is a hited, ő meg fog tartani. De ha hamis dologban hiszel, hamis istenekben hiszel, akkor hiába erős a hited benne. Nem fog megtartani. Számunkra is igaz, az igazi Isten az, aki megszabadít, megment, megvált. A mi Egyiptomunk a régi bűnös életünk. A félelmekkel, szorongásokkal teli, bűntudattal teli régi életünk. Ki hoz ki ebből? Ki hoz ki a félelmeinkből? Ki szabadít ki a szorongásainkból? Ki szabadít meg a depressziónkból? Ki szabadít meg a reménytelenségből? Egyszer egy indiai ember mesélte el az ő saját sztoriát. Ment az élet útján, mentem az élet útján, és útközben beleestem egy gödörbe. És a gödör nagyon mély volt. És próbáltam kimászni, de nem sikerült, mert nagyon mélyen voltam. És akkor arra jött Konfúciusz, és azt mondta, hogy ha hallgattál volna a tanításomra, akkor nem kerültél volna ebbe a gödörbe. És arra jött Buddha, lenézett, és azt mondta, hogy hát rám kellett volna hallgatnod, kiölni magadból a vágyakat, és várni a megvilágosodást, akkor nem kerültél volna ebbe a gödörbe, de még így sincs veszve minden, nyugodj bele, hogy ott vagy, öld ki magadból a vágyaidat, és majd megvilágosodsz, és minden rendbe jöhet még. De aztán elment. És jött Mohamed, hát nyilván Allah akarta, hogy oda kerülj a gödör mélyére. Biztos valami nagy bűnt követtél el, hogy a gödör mélyére kerültél, de hát bele kell törődni Allah akaratába, el kell fogadni, törődj bele, aztán majd lesz valami. És elment. És jött Jézus, lenézett, és nem hagyott ott. Lemászott értem. Megfogott, és fölvitt. Kiszabadított a gödörből, és sziklás talajra állította a lábamat, hogy ne süllyedjek el. Onnantól kezdve ő vezetett, hogy ki tudjam kerülni a gödröket útközben. Hát ez a példa, amit ez az indiai keresztény elmesélt, ezt szerintem jól szemlélteti. Az az igazi Isten, aki megment, aki kiszabadít. Kedves testvérek, szoktak ilyen kutatásokat végezni, hogy embereket így megkérdezgetnek, és hogyha névtelenül lehet válaszolni, akkor sokkal őszintébben válaszolnak, és arról is készítettek különböző felméréseket, hogy miért kell vajon a fiataloknak az ital, a kábítószer, miért kell az a sok buli, de nem csak fiataloknak, középkorúaknak is, meg időseknek is. Aztán, hogy most nagyon sok családnak életcélja lett, hogy minél több hétvégére elmenni, wellnessezni, hogy ezek a pótcselekvések, ezek miért olyan nagyon fontosak az embernek, hogy valami kell. És amikor őszintén válaszolnak az emberek, akkor valahogy kiderül, hogy kell valami, ami elnyomja a szívfájdalmát, amit nem lehet kibírni. A lélek gyötrelmét, amit nem lehet kibírni. Kell valami, amivel úgy el lehet nyomni, hogy lehetőleg ne gondolkozzunk, meg ne azon járjon az agyunk, hogy a való életben mi van, hanem úgy abból valahogy a való életből valahogy kiszakadni, egy kis bulizással, egy kicsit módosult tudatállapotba kerülni, mert egyébként nem lehet kibírni a lélek gyötrelmét. És a másik, amit el kell nyomni, a halálfélelmet. Ezt a kettőt nagyon el kell nyomni, mert nem lehet másképp túlélni az életet. Kell valami, ami elnyomja ezeket a dolgokat. De aztán vége a hatásnak, vége a bulinak, vége a szórakozásnak, és akkor megint ott a fájdalom, és megint ott a gyötrelem. És amikor ezen gondolkoztam, meg a közelmúlt eseményeink gondolkoztam, akkor eszembe jutott egy történet. Már pár héttel ezelőtt idéztem Nikki Cruz életéből. 2 évvel ezelőtt itt volt Magyarországon ez a elég híres istenembere. Nem fogom most elmondani a sztoriát, mert az nem fér bele. Interneten sok mindent lehet róla találni. És 2 könyvet kaptunk. Sajnos megvásárolni nem lehet, rá van írva, hogy kereskedelmi forgalomban nem hozható. Nem túl sok példányt adtak ki belőle. Az egyik könyvet maga Nikki Cruz írta, a másikat pedig az a lelkész, aki foglalkozott vele, David Wilkerson. És Wilkerson lelkész könyvében benne van, hogy a Nikki Cruz megtérése után létesítettek New Yorkba egy központot a bajba került 10 évesek megmentésére. És akik kábítószerfüggőségben voltak, meg bandákhoz tartoztak, züllésnek indult úgymond az életük, azokkal tudtak ott foglalkozni, és azoknak tudtak segíteni. És nyaranta jöttek Wilkerson lelkésznek segíteni olyan főiskolások, egyetemisták, akik lelkésznek készültek, vagy hitoktatónak, vagy gyülekezeti munkásnak, és így önkéntesként elmentek, hogy segítsenek neki, napközben kimentek az utcákra, és ilyen bandatagoknak próbáltak beszélni a megoldásról, hogy mi a megoldás az életükre. Ebből szeretnék egy részt olvasni. Mikor visszamentünk a központba, ismét a kápolnába vittem a munkásaimat, és elmondtam Martin Ilenski történetét. Martin középiskolás volt, aki szabad idejében dolgozott, hogy lebénult anyját támogassa. Egyszer, mikor nem volt dolga, elment egy vodka partira egy másik iskolás fiú horrorházába. 10-10 éves volt itt, 6 fiú és 4 lány. Egy órai vodkaivás és rock'n'roll után a vodka elfogyott. A fiúk elkezdtek sörre gyűjteni, de Martin nem volt hajlandó adni. Verekedés következett. Az egyik fiú övéből egy 12 hüvelyk hosszú kard került elő. Egy gyors mozdulat, és Martin Ilenski holtan hevert a konyhakövén. Nos, tudtam, hogy a következő szavak mélyen elgondolkoztatják munkásaimat, akik most hagyták el a szeminárium tiszta légkörét. Hátradőltem, és összekulcsolt kezemet fejem mögé tettem. Tegyük fel, hogy beszélhettetek volna Martin Ilenskivel néhány percig valami utcasarkon. Emlékezzünk, ez a sorsa, hogy meghalljon, ha elmegy arra a partira. Mi lenne az első szó, amit mondtatok volna neki? Azt mondanám, hogy Jézus megbent, válaszolta egy fiú. Ettől féltem én. A szemek zavartan meredtek rám. Nagyon-nagyon óvatosoknak kell lennünk, mondtam, hogy ne váljunk papagájjá. Igyekszem, hogy jól átgondoljam a vallásos kifejezések értelmét. Ha az utcán vagyok, sohasem mondok ilyet anélkül, hogy előbb ne imádkoznék azért, hogy legyen benne az az erő, melyel először kimondták ezt a mondatot. Mit értetek tulajdonképpen az alatt, hogy Jézus megment, kérdeztem tőlük. Természetesen ezek a fiúk és lányok tudták, mit feleljenek erre. Nem egy betanult választ adtak a kérdésre. Most egy kicsit megállok, és szólják ki, légy szíves. Ilyen még nem volt 18 éven keresztül, ez az első eset. Balázs, légy szíves, csukd be az ajtót. Csak folytatom közben. Na, hol is tartottam? Hol tartottam? Mi volt az utolsó mondat? Tehát mit értetek tulajdonképpen az alatt, hogy Jézus megment, kérdeztem tőlük. Természetesen ezek a fiúk és lányok tudták, mit feleljenek erre, nem egy betanult választ adtak a kérdésre. Arról beszéltek, ami velük is megtörtént. Szóval ez azt jelenti, hogy újjászületünk, mondta egy lány. De szavai még nem hatottak elég elevenen. Nem volt meg benne az az erő, amely megragadta volna Martin Ilenskit, hogy ne menjen a 30 cm-es német kardéle elé. Mi történt veled, mikor újjászülettél? Kérdeztem a lányt, aki erre elcsendesedett. Mielőtt válaszolt volna, kissé habozott, azután olyan hangon, mely magával ragadta az egész termet, beszélt a változásról, ami egy napon végbe ment az életében. Elmondta, mennyire magányos volt, és mennyire félt, és céltalan volt az élete. Hallottam Krisztusról, mondta, de ez csak egy név volt a számomra. Aztán egy napon a barátom azt mondta, hogy Krisztus el tudja venni a magányosságomat és a félelmemet. Együtt elmentünk a templomba. A lelkész hívott, hogy menjek előre, és én megtettem. Letérdeltem mindenki előtt, és kértem ezt a Krisztust, aki azelőtt csak egy név volt nekem, hogy változtassa meg az életemet. Csak ugyanúgy ember vagyok. És ezt hívják újjászületésnek. Remélem. Nem érzed többi a magányosságot? Nem, soha. Elmúlt a félelmed? Az is elmúlt. És most Krisztus több számodra, mint csupán egy név? Természetesen. Egy szó nem tudja megváltoztatni a dolgokat. A teremben csend volt. Martin számára se tudták volna üres szavak megváltoztatni a dolgokat, mondtam. Jusson eszetekbe ez a fiú holnap, ha az utcára mentek. Kedves testvérek, ott vannak a gyerekeink, ott vannak az unokák, ott vannak a dédunokák. Mit tudsz nekik mondani, hogy ne menjenek el egy olyan buliba, ahol kábítószert fognak fogyasztani? Ne tegyenek meg olyan dolgot, ami visszafordíthatatlan. Mit mondtok annak, aki készül megvenni a következő adag kábítószert? Mit mondtok annak, aki mély depresszióban van? Mit mondtok annak, aki esetleg meg fog halni nem sokára? Hogyha nem hall arról, hogy van kiút és van másik út. Mert hogy valamivel muszáj elnyomni a lélek fájdalmát. Hogyha nem kapja meg az a fiatal, vagy az az idősebb nem kapja meg Jézust, akkor keres valami mást, ami elnyomja a fájdalmat és a halálfélelmet. Azért talál ki az ember magának vallásokat is, meg valláspótló dolgokat, hogy elnyomja a szív fájdalmát és a halálfélelmet. De igazából nem sikerül jó megoldást találni. Igazából nem sikerül kijönni ebből. Egyedül az emberré lett Isten Jézust tud kihozni. Maradj meg mellette, Mózes is ezt mondja, ne hagyjátok el, legyetek hűségesek, maradjatok meg mellette. Már sok ismerősöm elhagyta. Akikkel együtt jártam ifi biblia órára, akikkel egyetemista koromban együtt voltam biblia órai csoportba, de sokan elhagyták. De így volt ez az apostolok idejében is, nem véletlenül írja János apostol a Jelenések könyvében, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Üdvözül, vagyis megmenekül. Az menekül meg, aki mindvégig kitart. És akkor találkozok ilyen emberekkel, és néha sikerül őszintén beszélgetni, és megkérdezem, hogy miért? Végül is miért? És akkor a válasz az általában, hogy nem volt kedvük ahhoz, hogy Isten akarata szerint éljék az életüket. És hogy azóta olyan szabad vagyok, amióta elhagytam Jézust. Itt van a 17. versben, amit mond Mózes, hogy tartsátok meg hűségesen Isteneteknek, az Úrnak a parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit, amelyeket megparancsolt nektek. És akkor rájön, hogy de nekem ehhez nincs kedvem, hogy most szentül éljek, szent életet éljek, hogy Isten akarata szerint éljek, hát semmi kedvem ehhez. Szeretnék úgy, inkább úgy benne lenni az életbe, úgy benne lenni a sűrejébe. Aztán telt múlt az idő, elteltek évtizedek, mert először olyan happy minden, olyan nagy reménység van az embernek 20 éves korában, hogy fú, Isten nélkül is menni fog. És aztán 20 évvel később, 30 évvel később nem ment Isten nélkül. Mégsem ment Isten nélkül. Azt hittük 20 évesen, hogy menni fog Isten nélkül, és nem ment. Nem ment, és osztálytalálkozón voltam, és van olyan osztálytársam, aki már 3 válláson van túl, és a 4. élettársával él. Voltak néhányan, akik néhány év, néhány évtized után visszatértek Istenhez, és azt mondták, hogy sajnálják az eltékozolt éveket. Nem voltak boldogok azok alatt az évek alatt. Kevés öröm volt és sok szenvedés Isten nélkül. Bárcsak ne hagyták volna el Isten útját. Bárcsak megmaradtak volna rajta mindvégig. C.S. Lewis, a Narnia krónikáinak az írója írta azt, hogy amikor jól megy a dolgunk, akkor tulajdonképpen Isten kedvesen szólongat, halkan kedvesen szólongat. Gyere vissza hozzám, gyere vissza hozzám. De sok esetben ez a kedves, barátságos szólongatás nem elég, mert azt gondoljuk mi emberek, hogy a saját erőnkkel, a saját ügyességünkkel értük el, hogy olyan jól megy a dolgunk. És akkor következik az, hogy Isten elkezd kiabálni. Gyere már vissza hozzám, mert így el fogsz veszni. És a kiabálás, az ő kiabálása, ez a szenvedés. Amire megkérdezzük, hogy miért van szenvedés. Hát az is Isten szeretetét bizonyítja, hogy elkezd Isten kiabálni, hogy értsd már meg, el fogsz veszni nélkülem. Gyere vissza hozzám. Isten szeret, Isten szólongat. Okos ember az, aki már akkor visszamegy hozzá, amikor még kedvesen szólongat és jól megy dolga, és nem várja meg azt, hogy már nagy baj van, már nagy problémák vannak, már visszafordíthatatlan dolgok következtek be az életbe. Kedves testvérek, Szent Háromság ünnepe van, és Isten ma azt üzeni számunkra, hogy ő az igaz Isten, válaszd az igaz Istent, tarts ki mellette, ne hagyd el. Fogadd el Jézusnak a megbocsátását, fogadd el Jézustól a megbocsátást és az örök életet, és tarts ki mellette egy életen keresztül. Mert az a boldogság, ő hozzá tartozni. És ez jelenti az örök életet is. Imádkozzunk. Szent Háromság, egy igaz Isten. Hogy ki vagy te, sokszor nem értjük. Bár tanultuk, bár olvastuk, felfogni nem tudjuk. Látod, Uram, hogy össze-vissza megyünk mindenféle hamis utakon. Próbálkozunk erre, aztán a másik irányba. Össze-vissza éljük az életünket, mert eltérünk a te akaratodtól. Eltérünk attól, hogy igazán benned higgyünk, és benned bízzunk, és tőled kérjünk vezetést. Te látod, hogy mennyire össze-vissza járjuk az életünk útját. Könyörülj meg rajtunk. Jézus, könyörülj meg rajtunk, hiszen meghaltál értünk, megfizettél mindent a bűneinkért, és feltámadtál, te legyőzted a bűnt, legyőzted a halált, legyőzted az ördögöt, aki az igazi ellenség. Te vagy a jó pásztor, keresd meg bennünket, találj meg bennünket, védj fel a te öletbe, és vigy vissza magadhoz haza. Amen.